Ez fontos elmondani, hogy nem azért van, mert a vakcinák nem működnek, hanem azért, mert egyszerűen nem sikerült olyan eltoltottságot elérni, ami meg tudná fékezni érdemben a járványterjedést. Ezt a szakemberek már korábban elmondták, hogy a delta variáns esetén, ami nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni, a 70-60%-os átoltottság, amit európai átlagban látunk, az nem elég.
Hosszú idő után ismét a koronavírus járványról kell beszélnünk, annak a legújabb idehaza új csúcsokra emelkedő negyedik hullámáról, a kilátások és a potenciális gazdasági következményeiről. A piaci reakciók ugyanis azt mutatják, hogy sajnos megint járványügyi helyzet van. Köszöntök mindenkit, a Csiki Gergely vagyok, a Portfolio lapigazgatója, ez pedig a Portfolio heti podcastja, ami minden szerdán jelenik meg. Itt van velem a Portfolio makrorovatának két elemzője, Hornyák József.
Sziasztok!
És Zsoldos Ákos.
Sziasztok!
Akik az elmúlt napokban több járványügyi elemzés cikket írtak, és szorosan figyelemmel követik a hazai és a nemzetközi trendeket, mind a járványban, mind pedig a makrogazdaságban, valamint a döntéshozók által adott reakciókban, gondolunk itt a kormányok által és a jegybankok által adott reakciókban. Most ugye november 30-án kedd délután beszélgetünk, a mostanában vagy a következő 1-2 hétben beszéltünk idehaza a járvány tetőzéséről, és közben az elmúlt hetekben új csúcsokra futottak a több európai országban is a járványgörbék. Egyáltalán kezdjük onnan, hogy miért vagyunk itt, miért kell megint újabb és újabb járványgörbéktől tartanunk. Járványgörbékről beszélnünk szélesebb értelemben véve nemzetközi porondon, európai országokban is. Mik voltak a legfontosabb fejlemények, és milyenek az okai?
Ugye hát az látszik, hogy volt egy olyan várakozás még korábban, idén tavasszal, még az előző hullámban, hogy ha lesznek majd oltások, és tömeges lesz az átoltottság Európában, illetve a világon, akkor majd nem lesznek lezárások, nem lesznek járványhullámok. Hát nyilvánvalóan látszik, hogy ez az a világkép, illetve az a jövőkép, ez megdőlt. De ez fontos elmondani, hogy nem azért van, mert a vakcinák nem működnek, hanem azért, mert egyszerűen nem sikerült olyan átoltottságot elérni, ami meg tudná fékezni érdemben a járványterjedést. Ezt a szakemberek már korábban elmondták, hogy a delta variáns esetén, ami nagyon-nagyon gyorsan tud terjedni, a 70-60%-os átoltottság, amit európai átlagban látunk, az nem elég. Tehát ehhez legalább 80-90%-os átoltottság kell, és itt is azt látjuk jelenleg, hogy leginkább azokban az országokban van nagy baj, ahol alacsony az átoltottság. És alacsony átoltottság alatt európai szinten most már 60%-ról beszélünk, tehát ez egy alacsony aránynak tekinthető. Még ott, ahol 70% fölött van, de inkább 80% körül van az átoltottság, déli országokban, Spanyolországban, Olaszországban, vagy Portugáliában, ott is felmentek az esetszámok, tehát ott sem lehetett megúszni teljesen a vírus nélkül, de a súlyos lefolyás ott lényegesen enyhébb. Tehát ott nem beszélünk olyan súlyos járványhullámról, mint azokban az országban, ahol alacsonyabb az átoltottság, például Magyarországon.
Igen, és ugye azt látjuk, hogy eljut egy olyan szintre az a járványgörbe és az esetek száma, ami a súlyos esetekben is lecsapódik, kórházakra jelentős nyomást helyez, és ezért ugye az elmúlt hetekben hallottunk, és az elmúlt néhány hétben olyan országokról, akik léptek és szigorításokat rendeltek el, akár elég csak a szomszédos országokra tekinteni. Ugye említetted a néhány dél-európai országot, ott ők miben voltak mások, hogy meg tudták lépni ezt a 80 vagy akár 90%-os átoltottságot? Milyen példát tudnak felmutatni gyakorlati oldalról?
Ugye vannak egyedi tényezők, Portugáliát szokják leginkább kiemelni, mint egy mintaországot, ahol a felnőtt lakosságban nem 100%-a oltott. Ugye egyrészt helyszíni beszámolók arról árulkodnak, hogy maga az oltási program is egy jól szervezett, nem átpolitizált lépés volt gyakorlatilag, tehát hogy a katonaság szervezte, illetve maga a közigazgatás, de a politikában nem vett részt. Nyilván nem tudjuk, hogy ennek mekkora hatása volt, de az is biztos, hogy Portugáliában még a 80-es években is voltak olyan megbetegedések, amiket az oltással sikerült elfolytani. Talán a nyugati világban, értve itt Németországot, illetve hát kicsit torzítva magunkat is belesorolva, nagy részében, Egyesült Államokban elfelejtették azt a világot, amikor komolyan harcolni kellett a járványokkal, vagy a Portugáliában erre még van valamilyen szintű társadalmi emlékezet. Az Olaszország, és Spanyolországi példát pedig én úgy gondolom, hogy az magyarázza, hogy ők voltak az első országok, ahol berobbant a koronavírus. Emlékezhetünk a bergámói kórháznak a horror történetére, nyugodtan lehet így fogalmazni. Szerintem az olasz és spanyol társadalmakba beleívódott az, hogy a koronavírus az egy valós veszélyt jelent. De ezen kívül persze számos egyéb tényező is lehet a dolog mögött, valamiért a déli országokban magasabb az átoltottság.
Én Az biztos, hogy azokban az országokban, ahol őszinte, tiszta, egyenes kommunikáció volt a koronavírussal kapcsolatban, senki se bagatelizálta, hanem valós helyén kezelte ezt a történetet, a döntéshozók és a tudomány is egységesen lépett fel ezzel kapcsolatban, és az embereknek bemutatták azt, hogy mi a valódi kép, mi a valódi helyzet a kórházakban, milyen sokan kerülnek kórházba, milyen nehéz ott az emberek gyógyítása, mennyire túlterhelődnek a kórházak ettől a koronavírustól. Ott jó képet sikerült alkotni az embereknek erről, és sokkal többen felvették az oltást is. Hát Magyarországon ugye ezzel szemben azért sokkal kevesebbet tudunk a kórházaknak az állapotáról, nagyon-nagyon nehéz információkat szerezni erről, illetve hát a koronavírusos napi adatok is azért eléggé szűkszavúak, nehéz látni ezzel kapcsolatban a jövőt, a vírusnak a komolyságát, pontosságát és a hatásait, az biztos, hogy érzékelteti, és ez meghatározza az egész társadalomba. Az, hogy minden nap elmondják, hogy hányan kerültek kórházba, hányan haltak meg, ez nem jön át az embereknek alapvetően, és ezt elég nehéz azért átadni, és ez látszik is egyébként, hogy ahol ezt kevéssé sikerült átadni, ahol ezt kevéssé sikerült a társadalomnak megértetni, illetve az oltási programnak a szervezése, ahol nehézkesebb volt, vagy valamilyen akadályokba ütközött, az emberek kevéssé értesültek róla, ott ugye alacsonyabb az átoltottság mind a mai napig.
Van ilyen szempont is, illetve én behoznék még egy szempontot, ami Európában látszik leginkább, hogy ahol magasabb az egyfelé jutó jövedelem, ott magasabb az átoltottság is. Tehát nyilván ezzel együtt jár az, hogy az emberek könnyebben hozzáférnek az információhoz, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy kevesebb olyan réteg van, aki nem fér hozzá az információhoz. Ugye hallunk kórházi beszámolókat Magyarországon is, hogy orvosok azt mondják, hogy a betegek azok igazából nem oltásellenesek, csak azt mondják, hogy egyszerűen valamiért nem jutott el hozzájuk az információ, hogy fel kéne venni az oltást. Van ilyen helyzet is, és ez nyilván a jövedelemről összefügg. Ugye a fejlett nyugat-európai, illetve a dél-európai országokat is ide lehet sorolni, Spanyolországot és Olaszországot, ott azért jobb a jövedelmi helyzet, az emberek ebből kifolyólag illetően tudatosabbak is. Nem az a legerőteljesebb magyarázó tényező, de azért az átlagokban ez nagyon kijön, például Románia, Szlovákia, Bulgária, ezek nagyon rossz példák, ugyanis itt 50% alatt van bőven az átoltottság, és egyértelműen látszik ez a vonal a kelet és nyugat között, de ez nem jelenti azt, hogy nyugaton elég magas az átoltottság, hiszen azt látjuk, hogy Ausztriában és Németországban is 70% alatti, de azért van egy ilyen markáns különbség.
Így van, és ehhez képest egyébként ugye Ákos említett több európai országot, hogy milyen átoltottsággal rendelkeznek, és milyen járványgörbét kellett elviselniük. Ehhez képest hol áll Magyarország relatíve?
Magyarország gyakorlatilag egy 60%-os átoltottságot tudott elérni, ami egyébként, hogyha a vírus nem mutálódott volna, hanem ugye az eredeti wuhani variánsról beszélnénk, akkor ugye ez elegendő lenne a vírusnak a visszaszorításához. Azonban sokat mutálódott a koronavírus, ugye volt a brit változat, ami már azt mondták, hogy inkább 70-80%-os átoltottság kellene, hiszen az már gyorsabban terjedt, és ez tovább mutálódott, jött a delta variáns, ami most jelenleg meghatározó Európában, és egyébként az egész világon most a deltának a különböző változatai, delta plusz variánsok terjednek leginkább, itt pedig 80-90%-os átoltottság kell ahhoz, hogy kezelhető legyen a járvány, hogy ne okozzon súlyos problémákat. Magyarországnak ugye ezt sajnos nem sikerült elérnie, és ennek hatása az, hogy berobbantak az esetszámok, 10 000 feletti stabilizálódásról is lehet már beszélni, és ezek a magas esetszámok pedig relatív nagy terhelést is okoznak a kórházakon. Tehát, ha önmagában csak nagy esetszámokról beszélnénk, de alapvetően ugye az oltott populációnak a megbetegedéséről lenne szó, ugye náluk sokkal enyhébb a lefolyás, ők nem kerülnek kórházba, nem kerülnek lélegeztetőgépre, nem terhelik meg az egészségügyi rendszert alapvetően. Persze természetesen vannak kivételek, az oltások hatékonysága se 100%, de ugye a legjobb védekezés. Viszont ugye nagyon sokan ugye nem vették fel az oltást, ugye a kórházaknak a terhelődése most már nagyon jelentős Magyarországon, és ezért kellett ugye különböző korlátozó intézkedéseket bevezetni, és majd ugye általános a maszkhasználat, az elektív műtéteket ugye elhalasztják a kórházakban, tehát különböző olyan kompromisszumokat kell kötni az élettel kapcsolatban, amit azt gondoltuk, hogy már talán ezt a karácsonyt, ezt az időszakot már nem fogja terhelni, legalábbis még sok hónappal ezelőtt még ez volt az alapvárakozás, ez teljesen felülíródott, és most már az látszik, hogy egy nagyon súlyos negyedik hullám sújtja azokat az országokat, ahol nem sikerült egy nagyon magas átoltottságot elérni, és Magyarországot ugye sajnos ide kell érteni.
Egy fontos dolgokról beszéltünk nyilván a vakcina hatásosságáról és a vakcina átoltottság mértékéről, hogy mennyiben függ a járvány mérete a különböző európai országokban. Talán meg kellene említeni, hogyha a korábbi hullámokkal vetjük össze a mostani európai járványhullámokat. Járvány elleni védekezések szigorúsága alacsonyabb volt, mint talán a korábbi hullámok során. Ugye a nyár elmúltával lazítottak az országok, nyilván ahogy látták, hogy javul a járványhelyzet, és erre az állapotra érkezhetett rá, gondolom, erőteljesebb hullám. És az látszik, hogy nem csak Magyarország reagált viszonylag későn a felfutó járványszakaszban, a lezárásokkal vagy korlátozó intézkedésekkel, hanem akár Németország, Szlovákia vagy más környező országok is ezt elmondhatjuk, ugye?
Abszolút. Hát hogyha azt látjuk, hogy mondjuk nézzük meg az osztrák példát, ahol a kancellár kijelentette azt, hogy szégyenletesen alacsony az átoltottság, ezt egy 67%-os átoltottságra mondta, tehát amire azt gondoltuk egy évvel ezelőtt, hogy az még bőven elég lesz nekünk, hogyha meg lesz. Erre azt mondta, hogy szégyenletesen alacsony, és ezért gyakorlatilag hát teljes lezárásról döntöttek, bezártak gyakorlatilag minden olyan egységet, ami nem létfontosságú készleteket, vagy nem létfontosságú termékeket árul, szolgáltató szektorban gyakorlatilag ezzel egy újabb nagy ütést vittek be, de Szlovákiában is nappali kiárási korlátozás van jelenleg érvényben. Tehát ez egy majdnem teljes lezárásnak tekinthető, ez majdnem az állapot, mint a korábbi hullámok során. Ez nem általános, van még erre pár példa, mondjuk Hollandia is ilyen, ahol nagyon szigorúk voltak a lezárások, voltak is tüntetések. De azt látjuk, hogy a magasabb az átoltottság, ott azért nem volt szükség akkora olyan mértékű szigorításokra. És nézzük meg Olaszország példáját, egy nagyon jó példa, ahol gyakorlatilag nem beszélhetünk egy markáns lezárásról, viszont még nyáron is, amikor nem volt jelen a vírus érdemben, akkor is fel kellett venni a maszkot zárt térben. Ez egy logikus döntés, hiszen a maszkviselés önmagában nem terheli meg olyan mértékben a gazdaságot, és emiatt összességében magas átoltottság, ugye magas esetszámokat eredményez, illetve nem az oltás eredményez magas esetszámokat, hanem létrejöhet egy olyan járványhullám, ami magas esetszámokkal jár, de a kórházak nincsenek annyira megterhelve, hogy markáns lezárásokat kelljen hozni. Míg Ausztriában, ahol a 67%-a szintén nem elég, ott már csak a teljes lezárásról kellett dönteni, de legjobb példa Szlovákia, ahol 40%-os az átoltottság, 45%, ami tényleg kritikusan alacsony, és ott már csak a teljes lezárás tud segíteni.
Mondhatjuk, hogy Magyarország azért ezekhez képest inkább másik utat választott, és nálunk nagyon enyhék a korlátozások a többi országgal összevetve. Mondhatjuk, hogy szinte-szinte szabadon élhetnek valamennyire az emberek, hogyha az Ákos által elmondott korábbi országokkal vetjük össze, ahol nagyon szigorúak a lezárások. Ez viszont azzal jár, hogy nálunk az esetszámokat ugye nem sok minden korlátozza, hanem nagyon gyorsan tudnak nőni a koronavírusos esetek, és emiatt pedig egyre többen vannak ugye kórházba, és ez egy folyamatosan nagy terhelést jelent. Ugyanakkor az, hogy a kormány hagyta azt, hogy gyorsan terjedjen a vírus, és ilyen tízezres esetszámokat látunk naponta. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy igazából olyan 30-40-50 ezer ember immunizálódik valójában, hiszen nem az összes koronavírusos esetet deríti fel a hatóság, nem mindenkinek lesz pozitív tesztje, valaki csak úgy átesik a víruson, és azért legalább azt gondolják most jelenleg a kutatók, hogy egy háromszoros szorzóval biztos, hogy lehet ebben a tekintetben számolni. Tehát egyrésztről az oltásoknak a felvétele is növeli az immunizációt, különösen gondolok itt a harmadik oltásnak a felvételére, amiről bebizonyosodott, hogy szükséges 4-6 hónap után, hiszen a korábbi oltásoknak a hatásossága jelentős mértékben csökken, és ezért kell egy booster oltás, egy harmadik oltás, ami újra megerősíti az embereknek a védettségét. Illetve másik oldalról ugye ez a természetes átvészeléses immunitás, hogy nagyon sokan átesnek a víruson, ez is sokakat immunizál, és alapvetően valahogy így érhetünk el arra a szintre, hogy nagyon sokan védetté válnak, így vagy úgy, ugye valaki az oltással, valaki az átvészeléssel, és ettől azért várható az, hogy a járvány görbe hamarosan eléri a csúcspontját remélhetőleg.
Igen, említetted, hogy ugye becslések vannak arra, hogy valódi, mekkora Magyarországon a járvány valódi mérete, és hogy ezek a korlátozott tesztkapacitások ennek a megítélését megnehezítik, és ugye a legutóbbi fejlemény, hogy egy újabb adat vált nehezen követhetővé, amikor ugye az operatív törzs a lélegezhetőgépes lejelentett betegeket, napi betegek módszertanát megváltoztatta egyik napról a másikra, ami nem is olyan transzparens módon derült ki, hogy így fogalmazzak, és ezért ugye visszamenőlegesen ez az egyik legfontosabb járványügyi, a járvány súlyosságát mutató összehasonlíthatósága is sérült, ugye nem tudjuk, hogy ez a mutató, ami egyébként egyik napról másikra tán 200 fővel is csökkent, hogyan alakult a második vagy a harmadik hullámban.
Így van, gyakorlatilag a járvány szempontjából most a legfontosabb mutatók azok, hogy mennyien vannak kórházban, mennyien vannak lélegeztetőgépen, ugyanis ettől függ az, hogy milyen korlátozásokat, milyen intézkedéseket kell bevezetnie egy országnak, hiszen a lényeg, a cél az, hogy mindenkinek jusson kórházi ellátás, mindenkit megpróbáljon meggyógyítani az egészségügy. Ugye itt történt a héten egy változás a lélegeztetettek számbavételére vonatkozóan. Ugye ez eddig egyébként az összes hullámban, ami már túl vagyunk, ebben nem volt változás. Tehát a lélegeztetőgépes kapacitásoknak a mérését, hogy mennyien vannak lélegeztetőgépen, ez mindig egyébként a kórházi kezeltek nagyjából 10%-a volt. És ez azért fontos ezt látni, hogy lássuk, hogy mennyi lélegeztetési kapacitásunk van még. Persze itt nem az anyag, hogy hány darab lélegeztetőgép van, hanem hogy mennyi egészségügyi személyzet, orvos, aki tudja kezelni ezeket az eszközöket, a humán erőforrása, szűk kapacitása ennek a történetnek. És ugye ezen a héten egyik napról a másikra láttunk egy nagyon jelentős csökkenést a lélegeztetettek számában. Ugye a járvány ezen szakaszában, amikor felfutnak az új esetek száma, egyre többen kerülnek kórházba, egyre többen halnak meg, nem illeszkedik bele az, hogy csökken a lélegeztető gépen lévőknek a száma. Ez a mutató is majd akkor csökkenhet, ha elértük a csúcsot, és már kevesebb lesz az új eset, kevesebben lesznek kórházba, ezután csökkenhet a lélegeztetetteknek a száma. Most ezzel szemben egy nagyon drasztikus visszaesést láttunk a legutóbbi adatokhoz képest, és igazából a koronavírus portál nem szolgált információval erről, hogy mi történt. Orvosi beszámolókról lehet tudni, hogy most már másképp veszik figyelembe, hogy ki van lélegeztetőgépen, kit oxigénnel lélegeztetnek, de hogy altatásban van nem. Tehát különböző megfontolások alapján szétválasztották ezeket a dolgokat. Egyébként még most sem lehet tudni a pontos módszertant és definíciót, ugyanis a későbbi hivatalos jelentésekből sem derült, hogy hogyan veszik számba. De ugyanakkor ennek az adatnak a minősége nagyon jelentős mértékben sérült, és most már a közvélemény nem igazán tudja, vagy igazán nem is tudja, hogy akkor most mennyien vannak lélegeztetőgépen? 700-800 fő, ahogy korábban láttuk, vagy 500 fő, ahogy most látjuk? És ugye gyakorlatilag az adatnak az összehasonlítása a korábbi adatokkal, a korábbi módszerrel sem működőképes, tehát nem tudunk mihez viszonyítani ebből a szempontból sem. Itt tehát azért a járvány szempontjából, a valós kép szempontjából azt gondoljuk, hogy az a jó megközelítés, ha továbbra is azért abban gondolkodunk, hogy a kórházi kezelteknek a 10%-a lehet lélegeztetőgépen, még hogyha a következő napoknak és a heteknek az adatai ennél egy markánsan kisebb arányt mutat majd nekünk.
És én ezt, bocsánat, még annyit tennék nagyon gyorsan hozzá, hogy egyébként ez vált most a negyedik hullámon a legfontosabb mutatóvá, nemzetközi szinten is, hiszen a vakcináknak épp az a lényege, és épp abban mérhető a sikerességük, az eset számok arányában milyen mértékben csökkennek a súlyos esetek. Hiszen azt látjuk ugye, hogy ha gondoljunk bele, hogyha valakin influenza-szerű tünetekkel átmegy a koronavírus, az nem probléma, hogy a tömegesen jelen van. Tehát ezzel együtt tudtunk élni eddig is, hogy a drasztikusan visszaszoruló halálzások és a súlyos esetek száma akkor ezzel együtt tudunk élni. És hogyha a vakcináknak ez az eredménye, akkor ez egy nagyon nagy sikernek tekinthető, és pont az látszik, hogy a magasabb átoltottság országokban felfutottak ugyan az esetszámok, de az esetszámoknak a döntő többsége az vagy tünetmentes, vagy nagyon enyhe lefolyású, és nincsenek túlterítődve a kórházak. És hogyha nem kapunk erről transzparens adatokat, akkor nyilván ez kevésbé lesz mérhető.
Világos. Talán még itt az európai és magyar járványügyi adatok elemzésén túl kitekinthetnénk két különlegesebb helyszínre, ami az elmúlt időszakban nagyobb figyelmet kapott. Elsősorban gondolok itt egy gibraltári esetre, amiről ugye Ákos részletesen írt, és az oltás szkeptikusok körében nagyon népszerű példává, vagy ilyen igazodási ponttá vált. Erről mit gyűjtött és mit gondolsz?
Hát az motiválta a cikket, hogy én nagyon sok olyan megszólalásba, kommentbe belefutottam, hogy bezzeg a Gibraltáról 119%-os az átoltottság, ott is le kellett zárni, mert ott is tombol a járvány. Hát nyilván ez eleve egy gyanús állítás, hogy 119%-os az átoltottság. Ugye nem csak azért, mert a lakosság önmaga 100%, tehát ennél nem lehet több embert beoltani egy országban, mármint a helyi lakosok közül, hanem azért is, mert ugye a vakcinákat még nem hatták jóvá bizonyos korcsoportokban, tehát a legkisebb gyereket mi nem lehetett beoltani, tehát egyetlen egy országban sem lehet 100%-os átoltottság. Ez a 119% ez úgy jön ki a nemzetközi statisztikákban, illetve most már 120 felett van, hogy az országban beadott összes vakcinát nézik, vetítik a teljes lakosságra viszonyítva. Tehát valójában a gibraltári lakosság körében lényegesen alacsonyabb az átoltottság, nagyjából 90%-os lehet. Viszont ez már bőven elég volt arra, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon enyhe lefolyású járványhullám legyen. Volt esetszámemelkedés, és én úgy gondolom, hogy azok, akik elutasítják az oltást, és mindenáron azt akarják látni, hogy az oltások nem működnek, azoknak már ez egy elég kapaszkodója, azt mondják, hogy a lakosság teljes lakosság be van oltva, és mégis megemelkedtek az esetszámok. Hát egyrészt nincs beoltva a teljes lakosság, és helyszíni beszámolókból az látszik, hogy az iskolákban és óvodákban terjed a járvány. Tehát gyerekek terjesztik a járványt. Másrészt viszont az esetszámok emelkedése az elhanyagolható volt a korábbi hullámhoz képest. Harmadrészt pedig ősz óta, amikor ugye Európában markáns átoltottságról beszélhetünk, hiszen nyáron futott fel igazán az átoltottság az európai kontinensen, ősz óta összesen 4 ember halt meg a járványban Gibraltáron. Tehát ha valami, akkor ez mutatja azt, hogy a vakcinák működnek. Ez a példa, és nagyon szomorú, hogy ennek ellenére egyesek pont ezt a példát emlegetik a vakcinák hatékonytalansága mellett, tehát ezzel érvelnek emellett. Na, ez pont fordítva van a valóságban.
Azt is mutatja egyébként a gibraltári példa, hogy milyen kevesen kerülnek kórházba egyébként, tehát már nem terheli az egészségügyi ellátórendszert a koronavírus probléma, mert ha bár tesztelnek és ki tudják mutatni az esetszámokat, tehát elkapják az emberek a koronavírus, nagyon enyhe lesz a lefolyás számukra. Senki nem lélegeztetőgépre, kórházba kell, hogy kerüljön és ott próbálja meg túlélni, hanem gyakorlatilag egy enyhe, náthaszerű, legrosszabb esetben influenza-szerű tünetekkel otthon átvészeli ezt a történetet, és gyakorlatilag az oltások hatására megszelidül ez a vírus, megszelidül ez a járvány, és az mondható el nagyjából, hogy ugye a koronavírusnak ezt a nyers halálozási rátáját, amilyen 1-2%-os, ami azért elég magas, hogy 1-2%-a meghal az embereknek, sőt ez egy nagyon rossz szám, különös tekintet, hogy ilyen gyorsan terjed ez a vírus, de az oltások nem csak, hogy lelassítják a vírusnak a terjedését, de az influenza szintjére, vagy az alá csökkentik a halálozási rátát, és ez egy kulcsfontosságú szempont, ami mutatja, hogy milyen jól működnek egyébként az oltások.
És ahogy azt már korábban is mondtam, ezzel együtt lehet élni. Tehát a gibraltári példa azt mutatja, hogy nincsenek korlátozások. Tehát amikor a tévitnek a harmadik eleme az, és azt halljuk az emberektől, hogy bezeg Gibraltáron is le kellett zárni mindent ilyen magas átoltottság ellenére, ez nem igaz, tehát ez explicite nem igaz. Gibraltáron gyakorlatilag teljes szabadságban élnek az emberek. Annyi történt, hogy november 12-én a kormány bejelentette azt, hogy egyébként az önkormányzat által, tehát egy városról beszélünk gyakorlatilag, önkormányzat által szervezett karácsonyi tömegrendezvényeket, azokat ők lemondják, de egyébként a magán tömegrendezvényeket minden probléma nélkül meg lehet tartani, és visszavezették a maszkviselést zárt térben, ami nem tekinthető egy drasztikus intézkedésnek. Nyilván kényelmetlen mindenki számára, de azért az nem egy olyan intézkedés, amivel nem lehet együtt élni, úgy gondolom. És ekkor, amikor ez a bejelentés megtörtént, akkor egyetlen egy ember volt intenzív osztályon Gibraltárban koronavírussal. Tehát amiket hallunk róla, az egyáltalán nem igaz. Pont az azt támasztja alá a Gibraltári eset, hogy ezzel a járvánnyal, hogyha magas az átoltottság, akkor együtt lehet élni. Nem lehet kiirtani, a jelenlegi tudásszintünkön azt mi nem tudjuk elérni, hogy zéró esetszámokat produkáljon egy ország, de teljes mértékben egy enyhe lefolyású, influenza-szerű járványra lehet szelídíteni. És ezért hát én azt javaslom mindenkinek, aki megnézi ezeket a statisztikákat, hogy nézd meg picit mélyebben, és ne az legyen az első benyomás, hogy megnőttek az esetszámok, és akkor elbukott az ország, és nem érnek semmit az oltások, mert ennél azért tizedállatabban kell értelmezni a jelenlegi helyzetet.
Ja, most még mielőtt megkapnánk az olvasóktól, meg a hallgatóktól, hogy bennünket a nagy gyógyszergyártók fizetnek, hogy propagáljuk a vakcinákat. Egyébként racionális közgazdászként más nagyon egyébként nem is tehetünk, ahogy ezt egyébként a cikkekben, az elmúlt hetekben nyíltan fel is vállaltuk. Térjünk át, hogy a másik hatásos, úgymond a járvány elleni védekezés eszközére, ugye a lezárásokra vagy a korlátozásokra, és itt most konkrétan akár Kína példájára, ez a zero covid policy-ra, hogy ott most mi a helyzet, és ezzel át is evezhetünk a járványnak a gazdasági következményeire, ott ugye nyilván onnan indult az egész járvány, hogy most ott mi a helyzet, azt a fajta járványügyi védekezést kikezdte a mostani járvány, az új variáns, vagy kikezdheti akár egy újabb variáns.
Amikor Kínában megjelent a koronavírus járvány, és a világ úgy azonosította ezt a vírus, mint ami Kínából ered, és azt el is mondták egyesek, például Donald Trump, aki nagyon markánsan elmondta ezt, emlékezhetünk rá, az nagyon beleégett a kínai döntéshozók fejébe. És azt mondták, hogy mi ezt nem akarjuk, hogy ez így legyen. Tehát ne süsse ránk a világ azt, hogy mi vagyunk ezért a felelősek. Meg egyébként is a kínai vezetés azért nem egy demokratikus berendezkedésről beszélünk, de ettől függetlenül még a kínai vezetés az nagyon fent akarja tartani a stabilitást a társadalmon belül, és ezért eldöntötték, hogy ők már pedig kiírtják a vírust az országból. Tehát az volt a stratégia lényege, hogy itt egyáltalán ne legyen jelen a vírus, ezért hívják zero covid politikának. Az első körben még ők is általános lezárásokról döntöttek, egész tartományokat lezártak, teljes kiárási korlátozás volt. Utána átálltak arra a stratégiára, hogy ahol felüti a fejét a vírus, kis esetszámban, amikor még el lehet folytani, akkor lokális lezárásokról döntenek, és ez manapság fent van. Tehát ez 2020 tavasza óta, ez a stratégia működik, aminek az az eredménye, hogy hát nincsenek általános gazdaságot visszavető intézkedések, tehát ez egy enyhébb járványkezelés, és sokkal sikeresebb, mert valóban...
Van ennek ára.
Van ennek ára, de ettől függetlenül még ez egy sikeres járványkezelésnek tekinthető, hiszen egy olyan nagy népsűrűségi országban, mint Kína, ahol 10 milliós városok gyakorlatilag tömegével fordulnak elő, ott mindmáig sikerült 100 alatt tartani az esetszámokat, illetve 100 körül tetőztek a különböző hullámocskákkal, lehet így nevezni. Manapság ennek az az ára, hogy ha megnézzük az zero covid politikát, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ha például egy kikötőben megjelenik a koronavírus, egyetlen egy embernél kimutatják a koronavírust, vagy akár csak gyanús is, akkor a kínaiak lezárják az egész kikötőt, és addig senkit nem engednek ki és be, amíg le nem tesztelnek mindenkit. És ez előfordul egy vidámparkkal, előfordul egy városrésszel, és akár várossal is, és tartományjal is, bár tartomány esetén nincsenek már ilyen szigorú intézkedések, tehát ha lezárnak egy tartományt, akkor tartományban nem lehet beutazni, a tartományból nem lehet kiutazni, de nincs az egész tartományra vonatkozó kiárási korlátozás, de egy városrészben nagyon könnyen ezt megejtik, és ugye ennek két gazdasági hatása van. Az egyik az, hogy az Európából és Egyesült Államokból, illetve oda utazó hajók, azok nem tudják maradéktalanul igénybe venni a kínai kikötőket, emiatt csúsznak ugye a szállítások, ennek érezzük a hatását a magas inflációban, és egyébként ugyanilyen elv szerint a kínai gyártás is akadozik, mert akár egy gyártelepet is lezárnak a kínaiak. A másik része a dolognak pedig a kínai fogyasztást érinti. Tehát, hogyha egy lakos azt mondja, hogy én nem szívesen megyek el mondjuk egy vidámparkba, mert hogyha ott valaki megbetegszik, akkor engem két napra bezárnak oda, mert ez így történik, akkor ő nem megy el és nem fogja elkezdeni költeni a pénzét. És a lakossági fogyasztás az nagyon visszaesett most már Kínában, és a kínai GDP olyan mértékben lassult, amire hát évtizedek óta nem láttunk példát. Nyilván a Covid első hullám az visszavetette őket, tehát akkor ott recesszióról beszéltünk. Ez elmúlt, és abból nagyon gyorsan kilábaltak, viszont most már egy organikus és lehető strukturális lassulást látunk a kínai gazdaságban. Jövőre 5% körül vagy az alatt nőhet a kínai gazdaság, ami ugye mondhatjuk, hogy az ő problémájuk, de hát ez nem feltétlenül van így, mert a kínaiak nagyon tömegesen veszik a német autókat, tömegesen veszik az európai kellékeket, és hát ők gyártják azokat a alkatrészeket, amiket mi Európában felhasználunk, tehát ennek egyrészt infláció felhajtó hatása is lesz, másrészt pedig az európai gazdaság kibocsátását is visszavetheti.
Világos, hogy kicsit hozzuk közelebb a kínai sztorit és a kínai lábát ennek a történetnek, ugye akár ennek a hatását a magyar fogyasztók is érezhetik, akár azon keresztül, hogy itt a közeleg a karácsony, és a karácsony eddig akár ugye nyilván drágábbak lesznek, nem csak a forint gyengülése miatt, amit a Jaci mondott, hanem azáltal, hogy nem érkeznek meg időben, kisebb lesz a kínálat, miközben ugye a kereslet az inkább magyar gazdaság irányából növekszik, és ezért, vagy akár késnek, mert nem érkeznek meg a szállítmányok.
Abszolút, ez előfordulhat. Viszont a serpenyőnek a másik része, a mélegnek a másik serpenyő, bocsánat, az az, hogy mi ennek az alternatívája. Tehát nyilván ez egy kényelmes helyzet lenne, ha Kína feloldaná az zero covid politikát, és szabadon engedni a hajókat kibe utazni, működnének a gyárak, stb. Tehát minden menne a normális kerékvágásban, illetve nem felfutnának Kínában is az esetszámok, de mivel Kínában már közel 100%-os az átoltottság, hiszen ott már egészen kisgyerekeket is oltanak, 3 éves korig, lehet, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy most már ezt az eddig egyébként nagyon sikeres zero covid politikát ezt fel kéne adni. Nem tudom megmondani őszintén, mi lesz ennek a kifutása a következő évben, de nagyon valószínűleg tűnik, hogy a jövő évben még nem fogja Kína ezt a politikát feladni, és emiatt ennek továbbra is olyan hatása lesz, amit meg fogunk kérdezni mi a kínálati infláción keresztül. Tehát az infláció, az áremelkedés kínálati lába az továbbra is nyomás alatt lesz a következő évben Európában és Magyarországon is.
Ez a világgazdaságra ez biztos, hogy továbbra is hatással lesz, hiszen az ellátási láncoknak a szakadozása az egy nagyon súlyos probléma, ami ebből adódik, hogy gyakorlatilag hajók nem érkeznek meg. De van egy olyan oldala is ennek a történetnek, hogy akár Európában, a világ más tájain folyamatosan látunk különböző kisebb-nagyobb korlátozásokat. Tehát gyakorlatilag egyik ország bezár 10 napra, 20 napra, aztán feloldják az intézkedéseket. Tehát ez egy folyamatos sok hatás azért a gazdaságnak. Nyilván nem akkora, mint mondjuk az első hullámban volt, amikor az egész világ bezárt, és egy hatalmas recesszió mentünk keresztül, de azért annyira elég, hogy különböző alkatrészhiányok lépnek föl, nem tudnak különböző termékeket gyártani, ezek pedig abszolút hiányoznak az ellátási láncokból, és hát a végtermékek nem tudnak elkészülni, és ennek nagyon durva inflációs hatása van. Tehát ameddig ez a COVID igen erőteljesen jelen lesz a különböző országokban, és erre kormányzati intézkedések, korlátozások, erős korlátozások kellenek, hogy válaszok legyenek, vagyis a kormányok így lépnek. Addig biztos, hogy sajnos velünk maradnak ezek az ellátási láncszakadozások és az árfelhajtó tényezők, hiszen ha valamiből kicsi a kínálat, akkor az biztos, hogy nagyon jelentősen meg fogja emelni az árakat, és egyébként ezt látjuk Magyarországon most már, ugye legutolsó adatok szerint 6,5%-os az infláció, és ez még nem a legmagasabb szint, ez még nem a vége, ennél még magasabb áremelkedési hónapok is jöhetnek Magyarországon.
Világos, ugye az inflációról beszéltünk, mint a járványnak az egyik leágazódása, a gazdasági következmények, de GDP-ben mit okoz ez? Ugye legutóbb, ha csak a magyar fejleményekre gondolunk, néhány héttel ezelőtt akár, vagy még szeptember-október tájékán az idejévre 7%, 8%-os növekedés, GDP növekedésről is hallottunk, a kormányzati előrejelzés inkább 7% feletti értékekről szólt, most a reális inkább 7% alatti, a legutóbbi friss prognózis ugye 6,8% volt Varga Mihály pénzügyminiszter szerint, jövőre egy ilyen 5%-os növekedés várható, ez jól látható, ezért a részleges lezárások, az európai bizonytalanság és ezek a bizonytalan gazdasági kilátások azért rányomják a bélyegét, amit egyébként a kormány egy ideig kompenzál, vagy próbál kompenzálni, kérdés, hogy meddig bír kompenzálni, vagy meddig tudja kompenzálni ezeket a negatív hatásokat, hogyha újabb körök jönnek.
Igen, az elmúlt hónapokban ezek a GDP növekedési várakozások azok inkább lejjebb jöttek, mind a kormányzat részéről, mind a piaci elemzők részéről, hiszen ennek a koronavírus járványnak a negyedik hulláma, ez erőteljesebb, mint ahogy néhány hónappal ezelőtt várni lehetett. Ebből fakadóan Magyarország az idejében valószínűleg nem fogja elérni a korábban várt 7%-os GDP növekedést, de ezzel együtt is még az idei év egy kedvező gazdasági adatot fog hozni számunkra. A probléma az, hogy minél tovább tart ez a járvány, minél tovább vannak ezek a korlátozások, annál jobban jönnek lefelé ezek a növekedési várakozások. Tehát az elemzők mindig beépítik ezeket a frissebb és frissebb információkat, amik rendelkezésre állnak a modelljeikbe, és most egy olyan időszakban vagyunk, amikor ezek a növekedési várakozások lefelé jönnek folyamatosan. És ez azért is gond, mert azért úgy tűnik, hogy a vírusnak még vannak, lesznek új variánsai, ezek még nem tudjuk, hogy mit okoznak, elhozzák-e az ötödik hullámot Magyarországon, ezt majd meglátjuk, ez még rendkívül sok a bizonytalanság, de az biztos, hogy a jelenlegi helyzetben a költségvetési mozgástér az már sokkal kisebb Magyarországon és a világon is, mint korábban volt, hiszen nagyon nagy a költségvetési hiány, nem igazán van pénz már az élénkítésre. Az államadósságok azok megugrottak, gyakorlatilag Magyarországon is visszaemelkedett a 2008-9-es világgazdasági válság szintjére az adósság. Tehát ebből a szempontból a gazdaságnak az élénkítésére, ha esetleg szükségessé válna valamilyen szempontból, vagy különböző új vírus hullámok, vagy ilyenek megjelenése miatt, sokkal kisebb már a mozgástér, és a gazdasági növekedés emiatt lassul. Mindemellett ugye nagyon magas az infláció Magyarországon, ami visszavetti már a reálbéreknek az emelkedési ütemét. Tehát hiába van egy 8-10%-os béremelkedés, hogyha most már egy 6-7%-ot az infláció ebből elvesz, akkor a reálbéreknek az emelkedési üteme az most már ilyen 2-3%-ra csökken a korábbi 6-8%-os szintekről. Tehát a vásárlóerő tekintetében is mondhatjuk, hogy itt már azért problémát láthatunk. Mindeközben az infláció táplálja az is, hogy munkaerőhiány van ismét Magyarországon, közel vagyunk a teljes foglalkoztatáshoz. Ez egy nagyon jó hír egyébként, mert a magyar munkaerőpiac rugalmasan tudott reagálni a válságra, hamar kijött a gödörből. Ennek azonban van egy bérfelhajtó ereje, ami szintén magasabb áremelkedési ütemhez vezet, és mindebbe a történetbe jön bele az, hogy jövőre 20%-kal nő a garantált bérminimum és a minimálbér, ami alapvetően bértorlódást okozhat, és ezért más bérkategóriában is jelentős béremelésekre lesz szükség, a vállalatoknak ezt meg kell lépniük, ez pedig megint csak egy újabb olajat önt az inflációnak a tüzére, tehát ez se hagyja, hogy csillapodjon a magas árnyomás. Tehát ebből a szempontból egy olyan helyzetben vagyunk, amiben már nagyon régóta nem voltunk, hogy a gazdasági növekedésnek a csúcspontján azon túl vagyunk, tehát egy lassuló gazdasági pályára kell számítanunk a következő időszakban, lassabb lesz a GDP növekedés, miközben az infláció azért tartósan magas lehet. Ugye itt a karácsonyi időszak egy 7% körüli inflációval fog eltelni, de az biztos, hogy a 3%-os inflációs célnak az elérése az nincs a közelünkben egyáltalán. Tehát a jövő évben is átlagosan azért 4,5-5%-os inflációkról beszélnek már most is az előrejelzők. Tehát ez a magas árnyomás azért velünk marad, ami egy rendkívül nehéz helyzet ebben a környezetben, ami a gyenge forinttal és a kamatemelésekkel párosulva azért megjelenik majd a hiteleseknek a törlesztő részletében is. Mert ugye azt látjuk jelenleg, hogy a rekordgyenge forintárfolyamot a Magyar Nemzeti Banknak ugye kamatemelésekkel kell megvédenie. Ez pedig azért a leginkább és elsősorban a változó kamatozású hiteleseknek a törlesztő részletében jelenik meg. Nagyjából eddig egy 8-10% körüli, de hát a kamatciklusnak a végén, ha mondjuk 4%-ig emelkedik az alapkamat, ez most az alapforgatókönyv, akkor akár egy 20%-os törlesztő részlet emelkedés sem elképzelhetetlen. Ez pedig összességében azért egy lassabb növekedési pályát determinál sajnos.
Igen, ezzel kapcsolatban a hitelkamatok emelkedésével kapcsolatban ajánljuk a legutóbbi podcastunkat, amiben Madár István és Palkó István beszélgettek erről a fejleményről. Talán még annyival egészíteném ki Jóci meglátásait, mint gazdasági következménye a mostani helyzetnek, hogy az adósság finanszírozása, amellett, hogy az adósság emelkedik, az adósság finanszírozása is egyre drágább lesz, ugye a referenciahozamok vagy a kötvényhozamok emelkednek Magyarországon is, akár csak a régióban, egyre drágább lesz úgymond a kötvényeket kibocsátani, egyre drágábban veszik meg a befektetők, ami normális egy erősebb emelkedő inflációs környezetben, de ez is ugye a költségvetés egyéb mozgástereit szűkteti akár a jövő évben, amikor egyébként a költségvetési hiányt lefaragni tervezi a kormány, de hogyha közben nem lesz olyan gazdasági növekedés, akkor ezen a téren lehet egyre nagyobb gondja, úgy, hogy közben ugye évelején még azért lesznek a választások előtt költségvetési kiadás növelő intézkedések, vagy várhatóak, ugyanaz elmúlt néhány hétben ez körvonalazódott az intézkedésekből. Talán még egy olyan zárásképpen témát hozzunk ide, hogy az ötödik hullám esélyei, illetve annak a várható következményei, mivel nézünk szemben. Ugye azt látjuk, hogy a korábbi második és harmadik hullám közötti szakaszt nézzük, akkor ugyanezt láttuk, hogy tavaly 2020 novemberében őszén tombolt a második hullám, és alig csengett le, már beindította a harmadik hullámot, ugye a brit variáns, ugye a szakértők és epidemiológusok mondják azt, hogyha nem lett volna a brit variáns, akkor nem is kellett volna a harmadik hullámmal szembenéznünk. Ugye most talán a legnagyobb kérdés, hogy miközben ha elkezd csökkenni a magyarok védettségi szintje, mert a vakcinák hatásosság, vagy vakcinák ereje idővel csökken, vajon egy újfajta vírusvariáns mit okoz, és elindít egy tavasszal, jövő tavasszal egy ötödik hullámot, és az ugye milyen súlyos lefolyású lesz, és mennyire lesz nagy a járványgörbe. Talán, hogyha zárszóként mondhatunk olyat, akkor ellopva egy híres filmnek a címét, talán minden gazdasági következmény és járványügyi következmény ebbe az irányba hat, és erre futtatnám ki személy szerint, hogy a végső megoldás talán a vakcina, és legyen ez a főbb üzenetünk. Talán ugye ezzel üzenetjük azt, hogy elkerülhető a súlyos lefolyás, az egyén szempontjából meg lehet úszni a kórházat, a post-covid tüneteket és a súlyos megbetegedést, nehogy Isten a halál, tragikus halálos kimenetet, és el lehet kerülni, amiről ugye részletesen beszéltünk, azokat a negatív gazdasági következményeket, a GDP növekedésének a lassulását, a még magasabb inflációt és annak minden káros következményét, talán a vakcina és a még magasabb átoltottság tudja megelőzni.
Ez biztos, hogy így van, hiszen azt mutatják az eddigi példák is, és nagyon sok országnak a képe, empirikus meglátás is, hogy az oltás a legeslegjobb, leghatékonyabb fegyver, és nagyon jól működik. Ugye Magyarország kérdése az ötödik hullámmal kapcsolatban, ugye azért nagyon érdekes, mert ugye nálunk az átoltottság azért továbbra sem tudott nagyon magas szintre jutni. Ugye azért az oltási akcióheteken azért voltak, akik felvették az első és a második vakcinát, ez egy rendkívül jó hír. Itt nagyjából nem egy 100 000-es nagyságrendű oltásfelvételről lenne jó hallani, hanem egy sok 100 000-es, egy több 100 000-es felvételről. Ugye az is rendkívül pozitív, hogy a harmadik oltást is egyre többen felveszik, hiszen megerősödik a védettségük, és ez is nehezíti a járványnak a terjedését. Ebből a szempontból ezek rendkívül pozitív fejlemények, amiket most láthatunk, és örülhetünk neki. De ugye sajnos eddig a Covid mindig megtréfálta az embereket, mindig a legrosszabb arcát mutatta. Amikor úgy tűnt, hogy a wuhani variánssal már megküzd a világ, akkor jött a brit, amikor a brittel megküzdöttünk, akkor jött a delta. És most úgy néz ki, hogy megint van egy új variáns, amit omikronnak neveznek, ezt még nem tudjuk, hogy mennyire súlyos. Az látszik, hogy valószínűleg rendkívül gyorsan terjed, és valamilyen mértékben képes az oltások hatásosságát is csökkenteni. És abszolút képes egy rendkívül nagy tőzsdei reakciót is kiváltani, hiszen a piac azért azt nem szereti legjobban, hogyha bizonytalanság van, márpedig most rendkívül nagy a bizonytalanság, gyakorlatilag szinte senki nem tudja, hogy az Omikronnak milyen kimenetele lesz. Az viszont azért már alapvetően kezd látszódni, hogy egyre több országban jelenik meg, egyre több országban detektálják, de továbbra is az a legjobb döntés, hogyha az emberek fölveszik az oltást és a booster oltást is, hiszen még azzal együtt is, hogyha csökken a vakcinának a hatásossága ezzel a varianssal szemben, még akkor is fog valamekkora védelmet biztosítani. Akkor is jóval nagyobb védettség lesz, azoknak az embereknek, akik felveszik az oltást, mint azoknak, akik nem veszik föl. És ebből a szempontból is kulcsfontosságú lenne, hogy legalább az ötödik hullámot azt tudjuk mérsékelni, tudjuk a kockázatait csökkenteni, hiszen jelenleg ugye nagyon nagy a bizonytalanság, és ha tudjuk ezt a bizonytalanságot valamelyest csökkenteni, az már egy rendkívül nagy előrelépés lenne, különösen azért abból a szempontból, hogy a negyedik hullám az eléggé megtépázta jelenleg azért a magyar egészségügyi ellátórendszert. Látjuk, hogy azért a gazdaságnak sem tesz jót, nagyon komoly problémákat okoz az inflációban is, a forintárfolyamát is nagyon erőteljesen érinti. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos lenne, hogy az ötödik hullámot tudjuk mérsékelni, hanem is teljesen megelőzni és teljesen eliminálni, de nagyon-nagyon fontos, hogy mekkora lesz ez a hullám.
Én úgy gondolom, hogy az ötödik hullám, illetve a negyedik vagy hatodik országoktól függően, ugye nem mindenhol az ötödik kezdődik, ez alapforgatókönyv. Tehát Omikron nélkül vagy Deltával, én úgy gondolom, hogy lesz ötödik hullám Magyarországon is. De a legnagyobb kérdés az, hogy az Omikron milyen mértékben tudja átütni a vakcina adta védelmet. Hogyha kis mértékben, akkor nagyjából hasonló mértékű súlyosságú járványhullámot láthatunk, mint most, hogyha az átoltottság nem nő érdemben. Hogyha nagy mértékben átüti, akkor pedig akár a 2020-as tavaszi események is újra előfordulhatnak, és a piacon inkább ettől tartanak, hogy ismét teljes mértékben kiszolgáltatottak leszünk a vírusnak, nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy milyen mértékű lezárásokról kell dönteni. Tehát ezért most a következő napokban nagyon nagy lesz a bizonytalanság, addig, amíg ki nem derül, hogy az Omikron valójában mit tud. De összességében nem is, én azt gondolom, hogy az ötödik hullámnak nem kell egy riasztó szónak lennie, vagy egy sötét jövőképnek, vagy akár a hatodik, vagy hetedik, vagy a nyolcadik. Szóval minden évben vannak influenza hullámok is. Azért mondom ezt, az influenza hullámokat, mert hogyha az oltásokkal olyan súlyossági szintre tudjuk redukálni a koronavírus járványnak a lefolyását, mint egy influenza, akkor gyakorlatilag jöhet bármennyi hullám, nyilván lesznek akkor is sajnálatos halálesetek, de ez egy olyan járvány lesz, amivel, ahogy már korábban is sokszor elmondtam, együtt tud élni majd az ország. Nem kell lezárni a gazdaságot, nem kell korlátozni az emberek mozgását, de ez minden csak attól függ, hogy mennyire lesz, mekkora lesz az átoltottság. A negyedik hullám ellen már az átoltottság növeléssel nem nagyon tudunk tenni semmit, ez most már természetes úton le fog folyni, illetve hát nagyon sokat hozzátett a jelenlegi 60%-os átoltottság is, hiszen több ezer halálesettől mentett még minket, azért az fontos tudatosítani, tehát így nyilván most úgy hangzott, mintha nagy kudarcnak hangzana ez a 60%-os átoltottság, ez több ezer életet mentett meg Magyarországon, Európa szerte pedig véletlenül több százezeret a mostani átoltottsági szintek, de ha lemegy a negyedik hullám, és jönni fog az ötödik hullám, akkor közötte nyerünk időt arra, hogy az átoltottságot valamilyen szinten ösztönözzük, és én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az egyén szintjére kell levinni azt a döntést, hogy felveszi az oltást, vagy nem, hiszen a kormányzat az, akinek rendelkezésére áll a legszélesebb információ arról, hogy az oltás egyébként biztonságos, az oltás adta kockázat, az nagyon minimális az képest, hogy mekkora védelmet ad, úgyhogy a kormányzat előtt áll az a rengeteg információ halom, ami alapján a felelős döntést kéne hoznia, és lehet, hogy ha az eddigi eszközök nem váltak be, akkor más eszközökkel kéne az embereket rávenni arra, hogy tessék beoltani magukat, hiszen ezzel több ezer életet menthetnek meg, és hát a gazdasági sokkot is, amit most megélünk például a magas infláció kapcsán, azt lényegesen akár évekkel is le lehet rövidíteni.
Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a kérdés egészen addig, ameddig az az oltás felvétele vagy az oltás nem felvétele csak az egyénnek a saját dolgait befolyásolja, tehát ő, hogy áteséssel szeretné megszerezni a védettséget, vagy pedig az oltása. Egészen addig, míg a többi embert nem érinti, ez nem igazán probléma. A delta hullám viszont azért megmutatta, hogy akik nem vették föl az oltást, vagy nem veszik föl az oltást, és ezen az átoltottsági szinten gyakorlatilag nem csak saját magukat sodorják veszélyben, hiszen láttuk, hogy attól függetlenül, hogy valaki felvette vagy nem vette föl az oltást, mindenkinek a műtétjeit elhalasztják. Illetve, hogyha nagyon jelentős a vírusnak úgymond a terjedése egy országban, és egyébként ezt a magas vírusterhelést sajnálatos módon ugye az okozza, hogyha nagyon sokan vannak, akik nincsenek beoltva. Ez a nagyon magas vírusterhelés egyébként az oltásoknak sem tesz jót. Az oltás arra van kitalálva, hogy ha valaki néhányszor találkozik a vírussal, akár influenza, akár Covid, bármilyen oltás, akkor azt a néhányszor úgy kivédi. Vagy nagyon alacsony kockázata van a megbetegedésnek. Viszont ha valaki úton útfélen találkozik a vírussal, és nagyon erőteljesen, nagyon nagy dózisban megkapja ezt mondjuk akár súlyos beteg emberektől, hiszen azért a karanténszabályok sem működnek túlságosan jól a nagyon sok európai országban és Magyarországon sem, akkor bizony ő is elkaphatja ugye ezt a vírust, és ugye neki se tesz jót. Tehát az ember, aki azt gondolta, hogy beoltatta magát, védett, minden rendben, most őt is érintik a korlátozások, ugye sok országban a teljes lezárás is érint mindenkit, más országban csak pici kényelmetlenségek, illetve hát azért hosszú távon az egészségügyi ellátórendszernek nagyon rosszat tesz, hogyha bizonyos szűrővizsgálatok elmaradnak, mert bizony felfüggesztik ezeket, mert a Covid-ra kell koncentrálni az orvosoknak, műtétek maradnak, ezeket is felfüggesztik. Ez összességében egy elég komoly társadalmi probléma, tehát ezt mindent egybevetve kell szerintem mérlegelni a következő időszakban a kormányoknak, hogy milyen lépéseket tesznek, abból a szempontból, hogy a Covid járványoknak a nagyon súlyos lefolyását, a nagyon súlyos egészségügyi kórházi terhelését elkerüljék.
És hát azt se felejtsük el, hogy most az Omikrontól való félelem is szerintem meg kell, hogy tanítson minket arra, hogy mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Hát hogyha magas szinten cirkulál az oltatlanok között, illetve a többségében az oltatlanok között a koronavírus, sokáig jelen van a szervezetben, akkor bizony szignifikáns esélye van annak, hogyha nem is az Omikron, de lesz egy olyan mutáns, ami át fogja vinni előbb-utóbb a vakcinákat, a védelmet, és akkor megint az elejéről kezdjük az egészet. És azt gondolom, hogy ezt a világ nem engedheti meg magának úgy, hogy egyébként kezünkben van az eszköz, amivel sikeresen lehetne védekezni a járvány ellen.
Talán itt a végén, hogy zárszóként mondhatjuk azt, hogy remélhetőleg a közeljövőben nem kell újra behoznunk a podcast témái közé a koronavírust, és talán az ötödik hullám után mert nem lesz akkora jelentőség vagy következmény, hogy akár a gazdaságra nézve, akár az egészségügyi ellátórendszerre nézve. Köszönöm szépen a beszélgetést a kollégáknak, és köszönöm a figyelmet az olvasóknak, hallgatóknak. Azt szeretném kérni, hogy kövessetek bennünket Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Music-on, hogy később is elérjétek az új rendszeresen megjelenő adásainkat. Köszönjük szépen, sziasztok!